Köszönöm szépen, rektor úrnak. Elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy Isten hogyan jelenti ki magát az Ószövetségben. Amikor az Ószövetséget olvassuk, akkor tulajdonképpen sok-sok generáció hitvallásával szembesülünk, olyan generációk hitvallásaival, amelyeknek tagjai fontosnak tartották azt, hogy leírják, amit megtapasztaltak, amiben hittek. Azt, hogy Isten hogyan jelentette ki magát különböző időkben, különböző körülmények között. Lehetnek ezek a történetek eltérő műfajúak, kötődhetnek eltérő földrajzi helyekhez, származhatnak a legkülönbözőbb hátterű szerzőktől, mégis egy átfogó képet festenek arról, Isten hogyan jelentette ki és ismertette meg magát egyes személyekkel, és ehhez szorosan kapcsolódva az egész izraeli néppel, hiszen a választott nép esetében az egyént és a közösséget soha nem lehetett élesen külön választani. Már itt fontos azt lefekeznünk, hogy Isten kijelentésének, megjelenésének vannak következményei azok számára, akikkel megismerteti magát, és ezt az Ószövetségben sokszor vagy az elhívással, vagy az ígéretekkel, vagy szabadítással összekapcsolva figyelhetjük meg, néhol pedig mindezen koncepciók együttesen érvényesülnek. Szintén itt fontos azt megjegyezni, hogy Isten kijelentését történelmi kontextusban különféle események egymás utániságában kell elképzelnünk, és ezek az események azt mutatják, hogy a választott nép Istennel járásának, vagy Isten és a nép történelmének kettős kezdete van. Hiszen beszélhetünk arról, hogy Isten egyéneknek megjelent, és őket hívta el, valamint arról is, hogy megjelent egy krízis helyzetben lévő csoportnak, és megszabadította azt. Ha röviden szeretnék összefoglalni azt, hogy a Isten az ősatyák történeteiben megjelenik, akkor azt mondhatnánk, hogy a legmeghatározóbb elem itt az ígéret. Rögtön tegyük is hozzá, az ígéret végigkíséri majd az egész nép történelmét, és a különféle történelmi korszakokat bemutató sokféle irodalmi hagyomány egyik legégetőbb kérdése, vajon megmaradnak-e az ígéretek, a kudarcok és az Istenhez való hűtlenség ellenére is. Amikor Isten először jelenik meg annak az Ábrahámnak, akivel a bibliai őstörténet után egészen új korszak kezdődik, akkor egyrészt felhívja őt. Menj ki földedről, rokonságot közül és atyád házából. Másrészt ígéreteket ad neki. A Genezis 12.1.3 szövege a következő ígéreteket tartalmazza. Nagy néppé teszlek, megáldalak, nagyját teszem nevedet, áldás leszel, megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Vagyis Ábrahám még az idegen népek számára is áldás hordozó lehet. Ábrahám rögtöni engedelmességét vándorlásai során követik a nehézségek, megingások, ugyanakkor végighúzódik a történeteken az ígéret ismétlődő motivuma is. Isten többször is megjelenik neki, részben megismételve és megerősítve, részben pedig gazdagítva a már elhangzott ígéreteket. Az egyik ilyen előrelépés a 15. fejezetben található a Genezisen belül, amely szerint Ábrahám örököse test szerint tőle fog származni, és az ígéret földje Egyiptom folyójától az Eufráteszig tart, amely magában foglal majd idegen népeket is. Ábrahámnak ezt a szilárd alapra hagyatkozását első alkalommal pecsételi meg szövetség Istennel, amelynek leírását szintén itt találjuk a Genezis 15-ben. Kulcsfontosságú ez a szövetség abban a tekintetben, hogy itt egyedül Isten vállal kötelezettséget, nem olvasunk törvényekről, előírásokról, és a célja az, hogy garantálja az ígéret beteljesedését, ami itt az Isten által vállalt esküben gyökerezik. Amikor Isten újra megjelenik, a Genezis 17 tanúsága szerint új elemek láthatóak. A fethetetlenség követelménye, a szövetség megújítása, Ábrahám és Sára nevének megváltoztatása, népek és királyok támasztása Ábrahám utódai közül, örök szövetség az utódok minden nemzedékével, az, hogy Ábrahám istene a későbbi generációk istene is lesz, vagyis őket is gondviselésébe veszi és megőrzi, végül pedig az, hogy Ábrahám test szerinti utóda egyben Sára gyermeke is lesz, mégpedig Izsák néven. Az Izsákról és Jákobról szóló történetek tanúsága szerint is többször jelenik meg Isten, és Ábrahámra, szolgájára hivatkozva megerősíti a korábbi ígéreteket. Ezek a történetek mind Izsák, mind Jákob esetében a vándorlás és potenciális válsághelyzetek kontextusában vannak elhelyezve. Különösen is igaz ez Jákobra, akinek a szülői házról való menekülése közben jelenik meg Isten, az éjszaka közepén, és ad ígéretet gondviselésre, megtartásra és hazatérésre. Összességében tehát e történetek tükrözik az ígéreteket, azok megújítását, az engedelmességet, a hitet, és többek között arra a kérdésre adnak feleletet, hogyan jött létre az Úr népe, Izrael. A nép tehát a saját kezdeteit látta az ősatyák történeteiben, és a Genezis 12.1.3 ilyen módon Izrael etiológiájának tekinthető. Más ókori közel-keleti népekhez hasonlóan Izrael is választ keresett saját eredetére. De tőlük eltérően saját magát nem mítoszok segítségével illesztette bele a világ keletkezésébe. Izrael kezdete a történelemben gyökerezik, a többi nép történelmének színterén hívja el Isten Izrael ősét, Ábrahámot, és adja neki a jövőbeni népre és annak földjére vonatkozó ígéretet. Ezzel indul el a nép történelme, és halad a beteljesedés felé, vagyis ez tekinthető a kettős kezdet közül az egyiknek. A másik általános jellemzője ezeknek a történeteknek a vándorlás, amely az Egyiptomból való kivonulás után ismét hangsúlyos lesz. A Genezis 15.7 így hangzik, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr Kasdínból, és ez a kijelentés visszaköszön majd később az Egyiptomból való szabadításra utaló szövegekben is. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Amikor Mózes második könyvének első fejezetei szerint Isten megjelenik Mózesnek, több szempontból is új korszak kezdődik, mert rajta keresztül Isten majd egy egész csoportnak jelenti ki magát. Ugyanakkor láthatunk itt egy kapcsot is az ősatyák történeteivel. Egyrészt az a vers, amit az Exodus 3.6-ban találunk, és ami már Mózes szólítja meg, visszautal az atyákra. Én vagyok atyának istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Exodus 6.3 még ezt is hozzáteszi. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azt a nevemet, hogy Úr, nem nyilatkoztattam ki nekik. Isten itt személyesebb Istenné válik, akit ezentúl a nép Uramnak szólíthat, és az Úr az ő Istenükké válik. Másrészt az atyákra és a velük kötött szövetségre történő utalás azt is sejteti, hogy aki Mózesnek megjelent, az ígéretet istene, aki kivezette az ősatyákat, gondolt viselt rájuk, és bizonyos ígéreteket már az ő életükben is beteljesített. Vagyis a kapcsolódási pont itt az, hogy az ígéret vonala tovább húzódik. Az, hogy Isten ígéreteiben bízni lehet. Nem véletlen, hogy itt ez a biztatás jelenik meg, hiszen Isten nevének kijelentése után az is elhangzik az Exodus elején. Meghallottam Izrael fiainak jaj kiáltását. Megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszer munkától, és megmentelek benneteket a nekik végzett rabszolgamunkától. Megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népem én fogadlak titeket, én pedig istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az Úr, vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszer munkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyről megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom. A vagyok, aki vagyok kifejezés értelmezése ebben a kontextusban hosszú ideig vita tárgya volt. A kijelentés helyes értelmezése az, ha nem a létet és teljességet megállapító filozófiai kijelentésként értelmezzük. És itt kapcsolódhatunk Szabó Püspök úr gondolataihoz is. Nem arról szól, milyen az Isten, hanem milyen Izraellel szemben. Isten ezzel azt adja a nép tudtára, veletek leszek, értetek vagyok, jelen vagyok. Nem lényegének definíciója jelenik itt meg, hanem egy ígéret a reménytelen helyzetben lévők számára. Ebben is fontos mozzanat az, amit Mózes kérdésében érthetünk tetten, hogy a népnek tudnia kell, ki az, aki kijelenti magát. Ki az az Isten, akire számíthatnak a nyomorúságban, aki jajgatásokat hallva megkönnyörült rajtuk. Isten Mózes és rajta keresztül a népet is felkészítette arra, hogy megértse a kijelentést, és hogy el tudja azt fogadni. Az a szabadítás, amelyben Mózes az emberi eszköz, olyan tapasztalat, amely Jákob Egyiptomban megsokasodott utódainak néppé válása útján nagyon fontos állomás volt. Itt tapasztalta meg Izrael először. Isten harcolt értük, megmutatta hatalmát egy idegen népen, mégpedig a választottak érdekében, nekik pedig ezért semmit nem kellett tenniük. Csupán megénekelni a megtapasztalt szabadítást, ahogyan látható is az Mózes és Miriam énekében. A kijelentés tehát ettől kezdve elválaszthatatlanul összefonódik a szabadítással, amely a nép egyik legfontosabb hitvallásává válik. Olyan hitvallásá, amelyre a történelemben később támaszkodni lehet, amely a válsághelyzetekben kapaszkodót nyújthat. Ehhez szorosan kapcsolódik a nép életének egy következő állomása. Isten Sínai hegyi kijelentése, amelynél egyrészt szövetséget ajánl a népnek, másrészt megajándékozza azt a törvények és előírások olyan rendszerével, amely lehetővé teszi, hogy Isten népét népeként éljen és megmaradjon. Nem véletlenül találjuk a 10 parancsolat élén ezt a kijelentést. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. A kijelentés, szabadítás és törvényadás, valamint az azok betartásának követelménye kapcsolódik itt össze. Az Egyiptomból való kivonulás és a Sínai hegyi törvényadás együttesen azt jelzi. Előbb volt a szabadítás indikatívusza, és ezt követte az engedelmesség imperatívusza. Isten előbb tett valamit népéért, megmutatta hatalmát, és azt, hogy irgalmasságból hajolt le a szolgasságból hozzá kiáltó néphez, szolgálja az őseket kedvéért, és ezt követően adott Izraelnek az életét lehetővé tevő előírásokat. Ezek után merül fel a kérdés, hogy vajon az ígéretek megmaradnak-e akkor, amikor Izrael a pusztai vándorlás követően elfoglalja Kánaán földjét. A Mózes 5. könyvét összeállító szerkesztők szellemiségében működő történetírók, akik összefoglalják Izrael történelmét a honfoglalástól, a bírák és a monarchiák korán át a babiloni fogságig, hangsúlyozzák, hogy Isten betöltötte ígéreteit. Ezzel szemben a nép életét leginkább az Istentől való elpártolás, hűtlenség jellemezte. A már letelepedett, uralkodóval rendelkező Izrael életének legnagyobb kísértése az, hogy átülteti idegen népek kultikus gyakorlatait a jahvizmusba, vagy hogy egyenesen a Baál kultusz helyettesíti Jahvéba vetett hitét. Ezért ennek a korszaknak a tekintetében feszültséget jelent az, hogy a történeti szövegek egyszerre hangsúlyozzák Isten ígéretei beteljesedését, hűségét, és Izrael tőle való elpártolása és hűtlenségét. Ezt erősíti meg a prófétai irodalom számos műve is. A Dávid dinasztiájára, annak megtartására vonatkozó ígéret még ekkor is megvan, de egyes korábbi hagyományok, amelyekből a nép biztatást és önbizalmat meríthetett, már korántsem a biztatás alapjaiként szolgálnak, hanem ellenkezőleg görbetükörként ráébresztik Izraelt arra, hogy bár megtapasztalta Isten kijelentéseit, gondviselő, szabadító tetteit, elfordult tőle, a szomszédos népek utálatos szokásait követte, és a felebarát iránti szolidaritás és irgalmasság követelményeinek sem felelt meg. Kulcsfontosságú e tekintetben a Krisztus előtti 8. századi Ámosz próféta fellépése, aki nem csupán az első író prófétaként ismert, hanem ő az első olyan próféta is, aki megrengette a korára jellemző populáris teológia alapjait. Többek között a korában tapasztalható viszonylagos jólét vezetett olyan hamis biztonságérzethez Izrael körében, amely elhallgatott minden olyan hangot, amely kimondta volna, a Jahvehit kiülesedett. Bár Istennek mutattak be áldozatokat, megtartották az ünnepeket, a parancsokat a felebarát iránti szeretetről és a könyörületességről nagy mértékben áthágták. A büszkeség és a mások kárára történő meggazdagodás jellemezte a társadalom nagy rétegét. Mindez abból fakadt ebben a korban, hogy Izrael Istent, az ő kijelentését, a szövetséget, annak lényegét félreértelmezte. Látásában túlzottan antropocentrikussá válva egyoldalúan értelmezte a szövetséget. Isten velünk van, míg ellenségeinket megbünteti, bármi történjék is. Csupán azt nem vette észre Izrael, hogy hasonlóvá vált ellenségeihez, és kiválasztottságára ilyen alapon már nem hivatkozhatott. Ezért nem tűrhette az ország Ámosz beszédeit, ő szembesítette népét azzal, hogy a büntetés ezúttal nem csak az ellenséget, az idegen népet éri el, hanem a választottakat is. Ámosz 9.7-ben ezt olvassuk, fegyvertől halnak meg népen vétkesei, akik azt gondolják, nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem. Az Ámosz könyvének első két fejezetében lévő népek elleni jövendelések ezért kettős funkcióval bírnak. Egyrészt rámutatnak arra, hogy Isten nem csak a választott néptől vár irgalmasságot és engedelmességet, hanem minden néptől elvárja, hogy az írott vagy íratlan konvencióknak megfeleljen, úgy, mint a gyermekek és nők védelme a háborúban, vagy a szövetségesek egymás iránti szolidaritása. Isten az egész világ teremtője és szuverén ura számon kéri tetteiket, Ámosz pedig az ő küldötteként minden népért felelősséggel tartozik. Másrészt, mivel ez a sorozat, a jövendőlések sorozata itt, az Ámosz 2-ben Izraellel fejeződik be, az utóbbinak látnia kell, hogy nem számít kivételnek a többi néphez hasonlítva. Arra hívja fel itt Ámosz a figyelmet, ami rendkívüli ellenállást váltott ki hallgatóiból, hogy a kiválasztottság érzése nem vezethet el olyan nacionalizmushoz, amelyben a nép azt gondolja, jobb, mint más népek, és elkerüli a büntetést, hiszen Isten vele van. Gondolhatnánk itt még a 6. században fellépő Jeremiásra is, akit az Izraelen belül működő, szintén túlzott nacionalizmustól fűtött csoport megpróbált elhallgattatni, hiszen ő meghirdette a jeruzsálemi templom pusztulását. A hazaárulásnak számító kijelentés elviselhetetlen volt azok számára, akik az Isten bennünk, kicsoda ellenünk gondolatát félreértelmezve nem látták, hogy a nép bűnei miatt megérett a büntetésre, a babiloni fogságra. Az Isten tisztelet több, mint a templom létezése és az áldozatok pontos bemutatása. Az Ószövetséget is átszövi az irgalmasság és a szeretet parancsa. A helyes Isten ismeret és Isten lényegének, követelményeinek helyes értelmezése megóvhatta volna Isten népét mindkét felvázolt helyzetben. Tudjuk azonban az Ószövetségből, hogy mégsem az ítéleté az utolsó szó a történeti és prófétai művekben. A fogságban élő népnek is megszólalt az ígéret, de ez már a hazatérésre és helyreállításra vonatkozott. Néhány összegző gondolat. A rendelkezésünkre álló ószövetségi hagyományokban megőrzött történeti áttekintésekből kiviláglik tehát, hogy Isten kijelentése sokszínű, és a kijelentéshez, megnyilatkozáshoz kapcsolódnak olyan koncepciók, mint kiválasztás, elhívás, ígéret, ugyanakkor törvényadás és az engedelmesség követelménye is. Az utóbbi fokozatosan bontakozik ki a nép életében, holott a fedhetetlen élet követelménye valamilyen formában már az ősatyáknál is megjelenik. Isten felkészít arra, hogy megértsük és befogadjuk a kijelentést, hogy az abból fakadó elhívást, kötelességeket, feladatokat. Ezt láthattuk Mózes esetében. Isten sokszor megmutatja hatalmát, még mielőtt kérne valamit. Szükséges az elhívottak részéről az elköteleződés. A nép elfogadta a parancsolatokat a szövetségben, amiben ígéreteket is kapott. Az elhívásnak való engedelmesség következménye nem csak az Isten kizárólagosságának elismerése, hanem az emberek egymás közti méltányos viselkedése is. Ahogyan Ámosznál láttuk, a szövetség egyoldalú értelmezése katasztrófához vezetett. Hiba tehát úgy értelmezni azt, amit Isten együtt eddig értünk tett, hogy azt mindig is megteszi függetlenül saját tetteinktől. A felelősségérzetünk elhagyatása és a tömegek véleményének való megfelelés vágya ide vezethet, és vezetett is többször a modernkori, elsősorban az úgynevezett jóléti társadalmakban. Isten más csak úgy képzelhetjük el, mint aki az egész világ szuverén ura. Neki tartozunk felelősséggel az irgalmasság, de akár még a világról való gondviselés a környezetvédelem tekintetében is. Az elhivatottság félreértelmezhető, hamis biztonságérzethez vezethet, de nem kell, hogy ez megtörténjen. Az Isten szeretetből fakadó kiválasztásának kisajátítása nem egyenlő akaratának követésével. Ehhez szorosan kapcsolódik az, hogy mások elfogadása nem járhat Isten igéjének eltorzításával. Az ige átadásának módja minden korban nagy kihívás. Változó korunknak megfelelően fontos az átadás helyes módjának megtalálása, a tartalom azonban ugyanaz kell, hogy maradjon. Az alkalmazkodásnak és elfogadásnak is vannak tehát határai. A különféle mozgalmak és a ma nagyon releváns más világgondolásokkal való egyre nagyobb mértékű konfrontáció nagy kihívásokat jelent. Az Isten kijelentésének megtapasztalását követően az egyik legfontosabb kérdés, ami az ősatyák korára is jellemző volt, hogy tudunk-e élni Isten ígéreteiből, a hitet meg tudjuk-e őrizni. Ábrahám példájából látható, hogy Isten a megingások ellenére megőriz, és ígéreteire lehet támaszkodni. Az ősatyák vándorlásainak történetei arra is figyelmeztetnek, hogy a rögtöni jutalmak helyett néha hosszabb időre szóló ígéretekkel kell számolni. Ez az emberi elvárásokkal, logikával szembe menve Isten mindenhatóságáról szól, amely a jelen kényelme helyett a jövő gazdag áldásait ígéri. Szembeszáll ez a hit azzal a ma is elterjedt szemléletmóddal, hogy a világban új dolgokkal már nem számolhatunk. És azzal is szembeszáll, ami ebből fakad, ha minden már eldöntött, akkor vagy minden irányítható, és az egyén képes önmagát megvalósítani, vagy pedig minden értelmetlen, hiszen a világban meglévő szenvedést, biztonságokat nem tudja megváltoztatni. A két véglet között mozgó ember élete, ha rögtön készpénzre váltható áldásokban reménykedik, eredménytelen, sivár és Isten ismerete hibás. Végül pedig, ami meglátható még az ószövetségi kijelentésekből, a kijelentés nem elgondoló, hanem Isten történelemben megnyilvánuló, ismétlődő tetteinek sora. Ő egy adott történelmi helyzetben hívta el az ősatyánkat, majd népét. Isten választottai, népe a történelemben él és válaszol a kijelentésre, az elhívásra. Bár Isten igéje által is kijelenti magát, tetteiben ismerhetünk meg igazán. Köszönöm a figyelmet!